Kedves hallgatóink, a Látásmód Alapítvány a megszerzett tudás és tapasztalatok révén segíti a látássérülteket Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Miskolcon. A munkatársak között vannak sok éves tapasztalattal rendelkező gyógypedagógusok, a látás elvesztésének feldolgozását segítő pszichológus, az informatikai eszközök használatában jártas szakemberek, de a legfontosabbak azok a látássérült barátok, akik saját életükön, tapasztalataikon keresztül a leghitelesebb támogatást tudják nyújtani a segítségre szorulóknak. Az alapítvány működéséről és a látássérültek miskolci helyzetéről Weisz Ildikó kuratóriumi elnök számolt be. A riporter Sötő Dávid Pelé.
2012-ben alapítottuk meg ezt a szervezetet. Gyógypedagógusok, olyan látássérültek elemi rehabilitációjában dolgozó egyéb szakemberek, informatikus, pszichológus, illetve olyan felnőtt korban látássérülté vált személyek, akik azt gondoltuk, hogy valahogyan közös platformra kellene hozni azt, hogy milyen a látássérült személyek élete, milyen az oktatás, milyen az elemi rehabilitáció, egy csomó olyan területet, ami egyébként nem közvetlenül mondjuk az érdekvédelemhez kapcsolódik, ugye amire van egy minden megyében egy hivatalos szervezet, hanem olyan konkrét tapasztalatokat nyújtana, és olyan konkrét segítségeket adna, amit akár a látássérült személyek igénybe vehetnek, akár a családtagok, vagy az ő barátaik, a munkatársaik esetleg, vagy esetleges jövendőbeli munkatársaik, mert azért azt tapasztaltuk már akkor is, hiszen akkor már nagyon sokan, sok éve dolgoztunk ezen a területen, hogy azért ez egy nagyon-nagyon tabu téma, a látássérült embereknek a segítése, az élete, a kommunikáció, velük való foglalkozás, egyáltalán a hozzájuk való állásért, azért ez egy nagyon fájdalmas és nehéz dolog maga a látássérülésnek a megélése, akár egy érintett, akár mondjuk egy családtag szempontjából.
Milyen tevékenységet végeznek, hiszen akkor gondolom, hogy esetleg fogalmazhatunk így, hogy egy hiány szervezet voltak, hanem is az érdekképviseletet, hanem ugye a tapasztalatokat próbálják átadni, hogy ebből a szempontból itt a megyében, illetve Miskolcon ez hiányzott, úgy érezték.
Igen, mert az egyik fő tevékenységi területünk a megalakulás utáni időszakban az elmi rehabilitáció volt, ami egyébként már működött akkor Miskolcon, de mi szerettük volna ezt kicsit személyesebbé tenni, kicsit nyitni tényleg a többi családtag, a folyamatban résztvevő többi személy felé. Tehát ez az első nagyobb pillér, amivel akkor foglalkoztunk, hogy egy felnőtt korban látását vesztett ember hogyan élheti meg a mindennapokat, ezt hogyan tudjuk mi konkrét tapasztalatokkal segíteni, hiszen azért a mi önkénteseink azok mind olyan felnőtt korban látássérülté vált személyek, akik el tudták azt mondani, hogy ők hogyan élték meg, hogyan élik meg a mindennapjaikban, ez nekik mi nyújtott segítséget, és mi az, ami nehézséget okoz esetleg folyamatosan a mindennapokban. Aztán az elmi rehabilitáció mellett akkor tapasztaltuk azt, hogy azért erről nagyon keveset tudnak az emberek, és mindig is az volt a fő elvünk, hogy ezt minél kisebb korban kell ezeket az információkat megadni. Ezért ugye a gyerekek felé fordultunk, és nagyon sok olyan szemléletformáló rendezvényt tartottunk, aminek szándékosan nem hívjuk érzékenyítésnek, mert nem gondoljuk, hogy ettől érzékenyebbé válik bárki, hanem szemléletet próbáltunk formálni, hogy hogyan álljunk egyáltalán ehhez a témához, hogyan beszéljünk erről, hogyan beszéljünk a látássérültekkel, mit mondjon egy gyerek, mit tudhat egy gyerek, hogy mi az, ami fontos az ő életében, és nagyon sok olyan játékos, interaktív eszköz, kipróbálós, bemutatós foglalkozást tartottunk iskolákban, oktatási intézményekben, ahol a gyerekeket személyesen átélhették és kipróbálhatták, és az hosszú-hosszú időszakon keresztül volt olyan rendezvényünk, ahol több mint 900 gyerek vett részt, persze ez szinte egy hétig tartó, egész hosszú, több napos rendezvény volt, de nagyon-nagyon sok ilyen megkeresésünk volt, és hál' Istennek nagyon soknak eleget is tudtunk tenni, és mindegyik úgy zajlott, hogy én magam, mint látó, gyógypedagógus ezeket megszerveztem, összehoztam az érintetteket, de akik a foglalkozásokat vezették, ők mindannyian látássérültek. Hiszen az volt a cél, hogy ne velem beszélgessenek, mint szakemberrel erről a gyerekek, hanem kérdezzék meg valóban a látássérülteket, hogy hogyan élnek, hogyan főznek, hogyan közlekednek, milyen segédeszközt használnak, hogy működik mondjuk egy számítógépakon, vagy milyen az, amikor beszél a telefon, és ezt mind ők mutatták be. És aztán közben a harmadik nagy terület is egyre inkább körvonalazódott, ez pedig az integrációban lévő gyerekeknek a segítése, és nem csak a gyerekek, hanem értelemszerűen az intézmények segítése. Hiszen a gyerekeknek gyógypedagógus kollégáink ugye utazótanári ellátás formájában segítenek, egyéni megsegítés általában ez minden esetben, de sok esetben már az intézményeknek eszközöket tudtunk vásárolni, amit alátású gyerekek használnak. Tehát ezt egy ilyen kölcsönszerződéssel az intézményeknek odaadtuk addig, amíg a látási tanuló ott jogviszonyban van náluk, és a pedagógusoknak segítünk, hiszen azért az, amikor egy látási gyerek integrációba kerül, az egy nagyon nehéz folyamat, hiszen a pedagógusok azért nincsenek erre felkészülve, hogy mit fognak tenni majd, hogyan adaptáljanak, milyen eszközöket használjanak, és hiába van egy utazó tanár, aki akár heti szerességgel ott megjelenik az iskolában, azért az nagyon nehéz számukra, hiszen a nap vagy a hét minden órájában nincs jelen ez a gyógypedagógus szakember, és nekik az egyébként ezen a területen kevésbé vagy alig jártas pedagógusoknak kell megoldani minden helyzetet. Úgyhogy ez volt a legnagyobb kihívás, hogy itt hogyan tudunk segíteni, mert egyre inkább nő az integrációban lévő látású gyerekeknek a száma, és egyre több segítséget igényelnek a pedagógusok. És azt, ami felé most pedig nagyon-nagyon sokat kitekintünk, és tevőlegesen is dolgozunk, ugye ez az akadálymentesítés, de kimondottan a vizuális akadálymentesítés. Tehát arról is beszéltünk, például ennek a sorozatnak a műhelyi munka részében, ugye, hogy hogyan nézzen ki, mi az, ami látássérültet segíti az épületnek az akadálymentesítésében, de azért tudjuk, hogy ez egy nagyon összetett és nagyon komplex feladat, amivel a rehabilitációs mérnökökkel kellene az intézményeknek együtt gondolkodni, de azért ez egy sokkal igényesebb, mármint anyagilag megterhelőbb része az akadálymentesítésnek, mint amire mi próbáltunk itt ebben a projektben vállalkozni, ebben a Tegyük Láthatóvá Múzeumot projektben, ahol azért kimondottan vizuális akadálymentesítésről volt szó.
Mikor szemléletformálást hajtanak végre program keretén belül gyerekekkel, iskolás gyerekekkel, ők hogyan fogadják ezt, hogy a látássérült munkatársak, kollégák, önkéntesek elmesélik a saját történeteiket, hiszen például Amriskó Tamás is mesélte, hogy mennyire el szoktak érzékenyülni a felnőttek. Gyerekek ők ezt hogyan élik, meg hogyan fogják fel azt, hogy mondjuk teszem fel akár egy felnőtt, vagy egy társuk látássérült, vagy esetleg akár nem is lát?
Nagyon rugalmasak. Azt kell mondjam, hogy a gyerekek sokkal-sokkal rugalmasabbak, mint a felnőttek. Tehát, hogy ők ezt nem ezzel a félelemmel fogadják, hanem egy kis kíváncsi érdeklődéssel, egy nagyon pozitív hozzáállással, és egyszerűen csak érdekli őket, hogy ez milyen. Ugye amikor ők is kipróbálják, akkor már megtapasztalják, hogy mennyivel nehezebb esetleg így a tankönyvben tájékozódni, és egyszerűen nem maga a sajnálkozás oldala erősödik ki bennük, mint sok esetben sajnos a felnőtteknél, hanem a segítőkészségnek az oldala, hogy akkor figyelnek egymásra sokkal inkább. Nem kérdés, hogy mondjuk akár szó nélkül adják a füzeteket, hogy ha kell, akkor átküldik az anyagokat elektronikusan egymásnak, ugye ez már a felsőbbi folyamoknál működik. Tehát, hogy az ő hozzáállásuk minden foglalkozáson úgy gondolom, hogy nagyon számunkra is meglepő volt sok esetben. Először ugye a kicsiknek, az alsóbb évfolyamnak azért ez sok-sok játékot jelentett, nagyon sok játéknak a kipróbálása, játékos helyzet, és a felsőbb évfolyamoknál, illetve a középiskoláknál volt, amikor azért már egy komolyabb beszélgetés, vagy egy komolyabb témai szóba került, és mi is féltünk először, hogy vajon a felső tagozat, vagy a már mondjuk esetleg 9. évfolyamos kamaszok mennyire veszik ezt komolyan, és minket magunkat is azért sikerült nekik meglepni, mert meglepően tényleg éretten álltak ehhez a helyzethez, és nem elbukózkodták, nem elkomolytalankodták, hanem érezték azt, hogy igen, ez bármelyikükkel előfordulhat, és tényleg előkerültek olyan történetek, hogy kinek a családjában van esetleg még nem látássérült, de már esetleg valamilyen határeset látással is az közelít állapotban élő rokon ismerős, és már tudták hova kapcsolni ezt az egész helyzetet.
Ők hogyan fogadják be a látás vagy akár vaktársaikat, tehát hogy a gyerekek, diákok, ha mondjuk az osztályukba bekerül egy látássérült, ezt hogyan kezelik?
Én utazó tanárként dolgozom, és látássérült gyerekekhez utazom, és különböző, a megyében különböző helyeken lévő látássérült gyerekekhez, és van olyan tanítványom, aki mondjuk már az óvodában is együtt járt azokkal a gyerekekkel, akikkel később együtt kezdte az alsó tagozatot, és ott nagyon-nagyon zökkenőmentes volt. Az egy picit nehezebb, amikor mondjuk a nyolcadik után esetleg egy szegregált intézményből, akár Budapestről a vakok iskolájából, akár Budapesti gyengelátok iskolájából kerül be valaki egy középiskolába, integrációba, hiszen ott azért már kamaszokról van szó, akik nagyon sok helyről jönnek, nagyon sokféle élethelyzetből, és ott egy picit nehezebben megy, értem szerint a barátkozás, de ott is, amikor rájönnek arra, hogy az a látássérült nem egy magatehetetlen, folyamatosan segítséget igénylő rész csak egy osztályközösségben, hanem igenis egy jó humorú, egy nagy tudású, egy nagyon kreatív, egy nagyon együttműködő osztálytárs, akkor ott sincs semmi gond, ugyanúgy bevonják az osztályközösségbe, és a szünetekben ugyanúgy együtt bohózkodnak, vagy akár rosszalkodnak is, mint a többiek.
És azt hogyan látja, hogy itt Borsod-Abuj-Zemplén megyében, vagy miskolci iskolákban mit és hogyan lehet segíteni az ilyen gyerekek integrációjában az iskola oldaláról? Hát ugye, mint utazó gyógypedagógus, gondolom említette, hogy magát az iskolát is szokták segíteni, hogy a gyermekeket tudják integrálni.
Hát a helyzet azért nagyon nehéz, mert hogy ez részben személyi feltételeket igényelne, sokkal-sokkal több utazó tanár kellene nagyobb óraszámban, és ez nem az iskoláknak a hiányossága, hogy így mondjam, hanem egész egyszerűen nincsen szakember. Tehát, hogy nincs olyan kellő számú utazógyógypedagógus, aki megfelelő óraszámban el tudna látni ennyi látássérült gyereket, és nagyon sok olyan helyzet adódik, amikor ugye itt nagyon különböző látássérülésről beszélünk, hiszen nagyon sok szembetegség van, nagyon sok fajta formája és állapota éppen annak a szembetegségnek, és nagyon sok olyan eszköz van, nagyon sok fajta eszköz, amit egy látássérült gyerek használhat. És itt az iskoláknak az, hogy mikor, hol, milyen lehetőség adott, és itt nem csak egy egyszerű, és egyszerű, ezt idézőjelbe teszem, egy egyszerű speciális padról beszélünk, amit mi is már több intézménynek megvásároltunk, teszem hozzá az 1%-os felajánlásokból, amit innen is köszönök a hallgatóknak, hanem nagyon komoly olvasó televízió, vagy nagyítók, vagy egész egyszerűen mondjuk a feladatlapoknak a megfelelő méretre való nagyítása is sok helyen gondot okoz, mert teszem azt, nincs olyan kapacitása a fénymásolójuknak, hogy ezt meg tudják tenni, vagy csöndes egyszerűen megvan, ahol nem is volt fénymásoló olyan intézményben is voltam már. Tehát, hogy azért nagyon sok személyi és nagyon sok tárgyi feltételt lehetne még bővíteni, ami az iskolákon kívülálló értelemszerűen, és a hozzáállásukban pedig gondolom, hogy a pedagógusok befogadóak és segítőkészek, csak tényleg a módszerét nem tudják azt, hogy hogyan is lehetne, és abban, hogy őnekik nagyobb tudásuk, tapasztalatuk legyen, az pedig megint egyfajta olyan tényező, ami rajtuk kívülálló eset, hogy, és itt mindig visszautalok, ezt el szoktam mondani bárki, aki megkérdez, hogy az ő képzésüket kellene valamilyen módon megváltoztatni, hogy sokkal-sokkal több ismeretanyag kerüljön be a normál általános pedagógus képzésbe, és nem csak a látássérült gyerekekről, hanem egyébként a bármilyen sajátos nevelési igényű gyerekekkel kapcsolatban, mert azért ezen a területen lenne még mit pótolni.
Hogyan látja, milyen a helyzete a mindennapi életben Miskolcon egy vak és gyengén látó embernek?
Hát amit én így ugye az önkénteseinkkel, illetve a munkatársainkkal való közös munka együttműködés, vagy egyáltalán a mindennapi élet során tapasztalok, az mindig egy segítőkészség. Tehát attól függetlenül, hogy azért ez egy megyeszékhely, és nagy létszámú megyeszékhely, azért ez nekem egy kis, én budapesti vagyok, 10 éve élek Miskolcon, de született budapestiként költöztem ide, és azért egy fővároshoz képest, ezért ez egy jóval kisebb élekszámú település érthetően, és még mindig úgy érzem, hogy még egy megyeszékhelynél is, mint hogyha szemléletében egy sokkal kisebb település fogadott volna itt, amelyik sokkal jobban figyel a lakosaira, és sokkal empatikusabb, és sokkal segítőkészebb, mint amit én egy megyeszékhelynek gondolnék, mert figyelnek a látássérültekre, de mindennapi kommunikációban, akár a közlekedés során is tapasztalom azt, hogy egyre többet próbálnak segíteni, és tényleg ez a hogyan segítsünk, ami egy része is volt ugye ennek a projekt műhely munkának, hogyan kommunikáljunk egyáltalán, milyen technikákat alkalmazunk, és mit ne, azt, hogy mindenki nagyon szívesen meghallgatja, sőt, egyre több helyen igénylik, hogy beszéljünk erről, hogy nehogy valami rosszat csináljanak. Tehát nagyon szívesen segítenek, aki óvatosabb vagy bátortalanabb, az inkább csak attól, hogy nehogy rosszul segítsen. De a szándék az mindenképpen ott van, és én bízom benne, hogy egyre több olyan projekt születik, és egyre több olyan helyszín válik a látásült szempontból akadálymentessé, ami az itt élő, vagy ide látogató látássérülteknek az életét megkönnyíti.
Bármilyen hétköznapi szituációban mi, egészséges látással rendelkező emberek, hogyan segíthetjük a látássérült társainkat, csak egy-két példát említene, pont ezért, hogyha esetleg valaki bátortalan és nem szeretne rosszul segíteni.
Mindenképpen azt kell kiderítenünk, hogy az illető segítségre szorul-e. És ugye ennek a legegyszerűbb módja, hogy megkérdezzük, hogy segíthetek-e valamiben, és ennek is még van egy plusz kis csavar a történetében, hogy honnan tudja a látássérült, hogy hozzábeszélünk. Ugye már itt ez a kommunikáció és az elején kicsit nehézkessé válhat, hiszen hogyha egy forgalmas utcán ez a kérdés elhangzik, egy látássérült nem feltétlenül gondolja azt, hogy neki tették fel ezt a kérdést. Tehát mindenképpen, hogyha szeretnénk segíteni, mert azt látjuk, hogy nagyon bizonytalan, vagy nagyon nem egyértelmű, hogy mit fog most tenni, vagy mit szeretne csinálni, akkor bátran menjünk oda, és kérdezzük meg, hogy segíthetek-e. De ugye ennek az a egyszerűbb, vagy egyértelműbb módja, hogy valamilyen, ugye nem bele, hogy is mondjam, megsértve az ő intim terét, mondjuk egy nagyon finom kar-felkar könyök érintéssel jelezzük, hogy vele szemben állva, hogy én most ő neki teszem fel ezt a kérdést. És akkor egyértelmű, hogy egy buszmegállóban nem a mellette lévő öreg nénitől kérdezik ezt meg, hogy segíthetek-e, hanem egyértelműen neki szól a kérdés. Ha mellettünk áll a buszmegállóban mondjuk egy látássérült, akár fehér bottal, vagy a közvető kutyával, és jön egy busz, akkor jelezzük azt, hogy akkor ez hányas busz. Vagy mondjuk bevásárlásnál, hogyha látjuk azt, hogy bizonytalan a boltban, a közlekedésben, hogy melyik, ugye nagyon sokszor átrendezik az élelmiszerboltokat, hogy akkor mi hova került, mit hol talál esetleg, vagy annyit csak, hogy minek mennyi az ára, de hát azért ez már a úgymond normál jólátó embereknek is sokszor nehézséget okoz, hogy egy apró kis információt akár az élelmiszerekkel kapcsolatban elolvasson. De csak egy ilyen apró gesztus, hogy ott megpróbálunk segíteni, már az is nagyon nagy segítség, nagyon nagy fokban növeli mondjuk az ő életminőségüket például.
Azt hogyan látja, hogy azok a látássérült emberek, akik mondjuk nem gyerekkoruktól vesztették el a látásukat, hanem mondjuk felnőtt korban kezdődött el náluk, hogy ők ezt hogyan élik meg? Magát a látásnak, akár az elvesztését, hiszen valószínűleg nehezebb, mert már mondjuk volt egy munkahelyük, kialakult egy egzisztenciájuk, családjuk.
Nagyon nehéz. Ez egy hihetetlen trauma. A látásnak akár milyen mértékű romlása, vagy az elvesztése, és mindegy az, hogy ő egy családfenntartó édesapa volt, vagy egy édesanya, aki ugye gyerekeket nevelt, háztartást vezetett, ha ez bekövetkezik egy családban, ott az egész család sérül. Ugyanúgy, ahogy egyébként mondjuk születik egy látássérült kisbaba egy családba, hiszen ő nekik ezt a terhet, és ez egy nem rossz értelemben mondom, ha használom ezt a szót, hanem nekik ezt a lelki terhet, ezt vinni kell egész életükben. És itt a felnőttkorban megvakult esetében is azért nagyon sokszor komoly pszichés támogatásra van szükség. hiszen itt újból kell építeni az egész életet. És ahogy ön mondta, itt azért egzisztenciák vesznek el, munkahelyek vesznek el, állások vesznek el, sok esetben nem marad semmi más, csak a rokkantellátás, egy fogyatékossági támogatással kiegészítve, ami mondjuk csak töredéke annak, amit ő korábban esetleg keresett, és amivel el tudta a családját látni. És fel kell építenie saját magát, az ő személyiségét, hogy hogyan lesz majd tovább az ő élete, hol tart, és egyáltalán mi az, amire képes lesz. Tehát azért azt is el kell mondanunk, és egy picit visszautalok itt a korábbi kérdésére, hogy alakul itt az élet, mi az, ami nehézség. Azért látássérültként elhelyezkedni, nemhogy itt a megyében, de azért Magyarországon országosan is nagyon-nagyon nehéz. Hiszen azért nem csak a válság, a korona helyzet okozta válság miatt hihetetlenül nőtt azért a munkanélküliek száma, hát ez korábban is azért hasonló helyzet volt, hogy hiába volt akár egy nyelvvizsgákkal, diplomával, esetleg több diplomával rendelkező látássérült, nem feltétlenül kapott ő a végzettségének megfelelő munkát. Én 20 évig tanítottam a Bakók iskolájában, és nagyon-nagyon sok növendékem, ugye azért már felnőtt ember, és nagyon-nagyon sokról tudok, hogy van egy diplomája, és mondjuk egy call centerben dolgozik, nem lebecsülve ezt a szakmát és ezt a munkát, hiszen van munkájuk és pénzt keresnek, de mondjuk nem azt a diplomáját tudja hasznosítani, amiért sokat tanult és nagyon sokat tett, hanem egy egészen más területet, mert itt tudták alkalmazni. És itt a megyében pedig ez a dolog azért még sokkal jobban érződik, hiszen Amiska Tamás is elmesélte azt korábban nekem, hogy volt olyan, amikor ő bement a munkahogyi központba, és aztán egyszerűen feltették a kérdést, hogy de hát miért jött ide? Hiszen a látó embereknek sem tudnak munkát biztosítani, akkor miért gondolja, hogy egy látássérültnek lesz? És amit mi szeretnénk, és nagyon támogatnánk, az, hogy a munkahelyek egy picit nyissanak, és nem, és ismét kérünk, hogy nem csak a látássérültek, hanem minden sérült felé, mert akkor egyértelműen a látássérülteknek is sokkal nagyobb esélye lenne, mert egy közösséget, és ugye az iskolákon tapasztalva, hogy egy osztályközösséget is mennyire befogadóvá tud tenni, egy munkai közösséget is nagyon-nagyon összetartóvá és befogadóvá tudna tenni az, hogyha ott egy sérült ember dolgozna. És mi nagyon-nagyon támogatnánk ezt, hogy ez így alakuljon. Még azért ebben nem csak a megye, de azért az ország is nagyon-nagyon gyerekcipőben jár.
Kedves hallgatóink, Weisz Ildikóval, a Látásmód Alapítvány kuratóriumi elnökével Sütő Dávid Pelé beszélgetett az előző percekben.